Kedves hallgatóink, folytatjuk a napindítót a budapesti stúdióból. 8 óra előtt Kodó Tímeával beszélgettünk a nemzetközi imanap kapcsán, amelyet ebben az évben Burmában tartanak, november 2-án halottak napján, és egy kicsit félbeszakadt a beszélgetés a hírpercek is a napszentje miatt, úgyhogy most lezárnánk a beszélgetést ennek a imanapnak a gyakorlati, elnézést, gyakorlati részével, hogy történik ez valójában, és tulajdonképpen itt olvasom a háttéranyagban, hogy a hetente közé teszi az Open Doors Magyarország Facebook oldalán is az aktuális eseményeket feldolgozó ima témákat.
Igen, üdvözlöm. Akkor tulajdonképpen a sok legyünk képbe, az Open Doors az a szervezet, itt jobban ismeritek minket, aki minden évben kiadja azt a ranglistát az 50 országról, ahol legnehezebb Jézus Krisztus követni, ahol legmagasabb fokú az üldözést, és valóban hetente közlük cikkeket, és naponta ima témákat, ami honlapon, Facebook oldalon is követhető minden hírünk, és egészen konkrétan hogy lehet részt venni ebben a nemzetközi imanapnak, úgyhogy tulajdonképpen nincsen központi eseményünk, mert mi csak az anyagokat bocsátunk rendelkezésre minden keresztény közösségnek, és ezt úgymond mindenki önállóan a saját felekezeti tartalomhoz igazítva, még lehet kis csoportban, lehet formálisabb események keretében, van, aki ifjúsági csoportban tartja, van, aki nagyobb keretében, és ez a lényeg, hogy ez szabadon felhasználható, ez a lényeg, hogy buzdítsuk minden keresztény Magyarországon a közös imádkozása, a közbenjárása egy bizonyos térségért, hogy mi látjuk, hogy van egy nagyon reménytelen helyzet, eddig 70 éve eltelt, és csak úgy tűnik, hogy emberi szinten egy nagyon szomorú végkifejlet lehetne ennek, ezeknek a 3 millió ember, aki ezeknek a törzsekhez tartozik, és kereszténynek vallja magát, hogy mi csak könyörögnünk kell az Úrhoz, hogy hallgassa meg az imáinkat, és az ő könyörgését, és addig, hogy van egy ház a földön, hiszünk, hogy az igaznak a buzgó imája is hatásos lesz, és nem egy veszett ügy, nincs veszett ügy, addig, hogy van egy ház a földön, még ilyen reménytelen helyzetben sem. Úgyhogy mindenkit buzdítom erre, és azt, hogy természetesen egész évben lehet imádkozni országokért az 50 országról szóló imalista alapján, és a hírek általunk közlött hírek alapján. Ez a lényeg, hogy egy test vagyunk, és ahol az egyik szenved, a másik örvend, és egymás örömeiben, és egymás nehézségeiben, próbáiban részesülünk, és támogassuk egymást.
Nagyon szépen köszönöm, hogy ezt így ennél egy kicsit jobban lezártuk, mint itt megszakadt sajnos a beszélgetés. De azért, köszönöm szépen még egyszer a hallgatók nevében is, és azt gondolom, hogy csatlakozzunk a Nemzetközi Imanaphoz, és hát figyeljük a Facebook oldalt is, meg ahol megjelennek hirdetések, anyagok a honlapjukon.
Minden van. Igen, van imanaptál, lehet letölthető PDF-ben, és akkor aki esetleg nem szeret internetezni, akkor le tudja tölteni, és minden nap lehet imádkozni, mindig konkrét helyzetekért, hogy kiért, hogyan. Mi csak a tényeket mondjuk, és aztán az Úrra bízunk a terheket.
Köszönöm szépen, Isten áldja Önöket, én is, és imádkozzunk együtt.
Köszönöm.
Folytatjuk a napindítót egy másik témával. Sajnos egy kicsit felborult a rendünk, úgyhogy zenét nem tudunk közbeadni. Korábbiakban beszélgettünk a mese kapcsán, mesefesztiválról, és most a meseterapeutával beszélgettünk, Lóránt Lakatos Beátával, meseterápia gyógyulás gyerekeknek és felnőtteknek a mesék által. Kedves Beáta, szeretettel köszöntöm a vonalban, és Mit is jelent Köszönöm. Tulajdonképpen ez a meseterápia? Hát itt elolvastam nyilván a lényegét a dolognak, de ugye egy gyakorlatban hogy zajlik ez?
Jó reggelt kívánok, köszöntök minden kedves hallgatót. A meseterápia az nagyon szelíd és hatásos módszer, és harmonizál, meg stresszoldó, lazító gyerekeknek is, és felnőtteknek is. És hogy a gyakorlatban hogy zajlik? Hát másképp a gyerekeknél, és másképp a felnőtteknél természetesen, illetve a kamaszoknál meg egy különleges módon meg kell találni az utat hozzájuk. A gyerekeknél, hogyha megérkeznek hozzánk, már eleve van egy előkészítő munka. A szülőkkel szoktunk konzultálni, hogy hogy történt a kisgyereknek a előző néhány éve, a születés, az óvoda, aztán ha már iskolába jár, akkor az iskola. És hogyha megérkeznek, egy ilyen előkészítő munka után már várom egy mesesorral őket, mert több alkalom, egy ilyen meseterápiás folyamat. Játszunk, vannak készségfejlesztő gyakorlatok, mindenféle bemelegítő hangulatot teremtő játékok. Aztán a szíve az egész találkozásnak maga a mese, és utána ők kirajzolhatják magukból, amit magukba gyűjtöttek, vagy a mese kapcsán, vagy ami éppen bennük van. A kicsiknél nem mondjuk meg direktbe, hogy akkor most a meséről rajzoljanak, és akkor abból lehet látni, hogy mi van az ő lelkükben, hogy vannak, abból lehet következtetni, hogy merre haladjunk tovább, illetve ők kirajzolhatják a belső feszültségeiket. A felnőtteknél egészen másképp zajlik, mert mikor megérkeznek a felnőttek, szintén egy ilyen előkészítő munka után, hogy megválaszolják a kérdéseket, hogy miben vannak, milyen élethelyzetben, mit szeretnének feldolgozni, akkor velük egy segítő beszélgetés történik, és a mese úgy érkezik meg, és ők nem kirajzolják magukból, hanem egy belső utazás, egy képalkotó folyamat során találják meg azt a gyógyító képet, ami nekik segít. Hát ugye a meseterápiának a lényege az, hogy gyógyító képek érkeznek a jó meséken keresztül az embernek a lelkébe, és azt tudják továbbvinni, és építik tovább az életüknek az útját, de nagyon fontos, hogy jó mesékkel dolgozzunk, és ez nagyon meghatározza az egész folyamatot.
A jó is ezzel folytatnám, illetve közbe kérdeznénk, hogy mit jelenthet a jó mese a gyermekeknek, illetve a felnőtteknek is.
Hát a jó mese, az igazándiból a lényege az, hogy vannak vagy ősi gyökerei, ezek a népmesék, vagy a gyűjtött mesék, mint például a Grimm mesék, de egy ősi gyökerekkel rendelkeznek, egyetemes üzeneteik vannak, illetve vannak modern ihletett történetek, amik a szimbólumrendszerükkel, a képeikkel szolgálják ezt a gyógyulást, és ez nagyon fontos, hogy megfeleljen a mese a kisgyerek vagy a felnőtt korának, az élethelyzetének.
Így van.
És segítse őket, hogy harmonizálódjanak, hogy reményt kapjanak, hogy van mindig segítség, hogy nem vagyunk egyedül, hogy van megoldás, és van további út. Úgyhogy ez végül is a lényege a jó meséknek.
A Grimm meséket említette, a klasszikus mesékről, illetve a népmesékről is ejtsünk szót. Annak van egy olyan szerkezete, amely nagyon hasonló. Tehát ezek nagyon fontosak, ön, mint meseterapeuta, gondolom, hogy erről tudna sokat beszélni, de azért érintsük ezt a témát is, hogy ezek a mesék hogyan hatnak, milyen terápiás hatásuk van ezeknek.
Hát a jó meséknek, és mondjuk ezek, amiket említettünk, ilyenek, ott van az elején, hogy a hősnek valami helyzet adódik, ami miatt el kell indulnia. És olyan mese nincsen, hogy otthon marad a hős, tehát el kell indulnia, aktivizálja az akaratvilágot a kisgyerekbe is, a felnőttbe, és ott van, hogy van egy helyzet, egy probléma, nem maradunk a közepén, hanem el kell indulni. Na, elindul a hős, és akkor van egy ennek is egy ilyen szép ősi vonulata, ahogy bejárták régen is a hétköznapi hősök az útjukat, hogy vannak, akik akadályoznak, vannak, akik segítenek, és segítség mindig van, és van egy cél, amiért el kell indulni, és itt is az akaratot hívja, hogy gyere, ne maradj benne. a célt, hogyha elérte, akkor ne tartsa meg magának, hanem hozza vissza és ossza meg másokkal. És tulajdonképpen megvan a klasszikus útja minden mesehősnek, és a végén valahogy akárhogy is a rossz csatákat nyert, a háborút a végén mindig a jó győzi, vagyis hát ne is nevezzük háborúnak, hanem az egész utat valahogy a jó fogja megkoronázni. Úgyhogy végeredményben tényleg egy ilyen szép klasszikus vonulata van leginkább az ősi meséknek, és benne van a jónak, a rossznak a harca, de a végén mindig a jó győz.
Gyerekek neveltetése szempontjából, meg a szókincsük, a lelki világuk szempontjából ön, mint terapeuta, biztos látja az eredményeket, hogy ez, hogy működik ez a meseterápia egy rendszeres foglalkozásban, vagy különböző programokban?
Hát a meseterápia, azt említettem is, hogy egy folyamat, nem egy egyszeri alkalom, bár egyszeri alkalommal is történhet egy nagy fordulat, de általában hetességekben gondolkodunk, hogy 7 alkalomra tervezünk, és akkor megnézzük ott a 7. alkalomnál, hogy hogy áll a kisgyerek vagy a felnőtt, hogy elértük-e azt a célt, amit kitűztünk, vagy menjünk tovább. És igen, a szókincsre vonatkozólag lehet látni, hogyha megkapja a gyermek azokat a meséket, amik ennek is szüksége van, akár kiskorában, ott az első években, de aztán folyamatosan végül is lehet mesélni egész kamaszkorig, és még azután is, akkor lehet érzékelni, hogy nagyon jó a szókincsével nézve, hogy megkapta a meséket. Az én kisfiamnál is látszik, hogy kapott jó meséket, és nagyon szép választékosan tud beszélni, és hozza az irodalmi nyelvet, meg a szép magyar nyelvnek a fordulatait a kisgyerek, hogyha megkapta a meséket kiskorában, mint táplálékot, lelki táplálékot, ez nagyon meghatározó.
Miért van az, hogy az ember sokkal jobban szereti, legalábbis az emberek egy részé, illetve a gyerekeknél is, hogy hallgatni a mesét egy másik embertől, akár a szülőtől, akár az óvodában, vagy bármilyen környezetben, mint hogy az olvasás az egy másik élmény, mesét olvasni.
Hát abszolút másik élmény. Igen, hogyha hallgatja a mesét, akkor ő kap egyfajta burkot. A jó mese hangulat az egy burkot hoz létre, hogy ő magába belül láthatja a képeket, megalkothatja a képeket, egy másik világba kerülhet. Ott a test is ellazul, a lélek is ellazul, és végigjárja a mese útját. Amikor mesél valaki, akkor az a jó, hogyha képekben is elképzeli, hogy hogyan zajlik az egész mesetörténet, és ezeket a képeket megkapja a kisgyerek is, a felnőtt is, bele tud helyezkedni, és olyan ez, mintha megkapna egy ilyen gyógyírt, egy ilyen gyógyeszenciát a lelkébe, és az az egész embert elkezdi mozdítani. Úgyhogy ha hallgatja, kap egy ilyen pluszt, hogy ő elképzelheti a képeket, annyit fogad be belőle, amennyit ő fel tud dolgozni, és azt odarakja az ő lelkébe, ahol szüksége van gyógyulásra, vagy egy ilyen lendületre, hogy tovább mozduljon. Még hogyha mondjuk kézképeket kap, mondjuk tévé elé ültetik a gyermeket, vagy bármilyen monitort kap maga elé, akkor ezek a kézképek nem teszik meg ezt a hatást, nem kerül ebbe a különleges világba, nem kapja meg a lehetőséget, hogy elképzelhesse a képeket, nem születik ott meg az, ami meg tud születni, amikor élő mesét hall a gyermek. És az fontos tényleg, hogyha mondjuk mesél valaki, az egy élő mesélés legyen, ott helyben legyenek, nyugodt körülmények között, hogy a kisgyerek el tudja képzelni, felnőtt is magába mozgatja ezeket a képeket, hogy előtte esetleg van egy gyertyagyújtás, vagy csak egymás ölébe ülnek, vagy megsimogatja a hátát, egy kis dalt elénekel, ott már megszületik egy ilyen szép hangulat, amiben le tud nyugodni mindenki.
Igen, én azt tapasztaltam, hogy nálunk a gyerekek már nem annyira picik, de még mindig várják azt, hogy meséljünk nekik, leginkább már akkor ágyban vannak, és ez nekik nagyon jó. És főleg azt szokták kérni, hogy mondjuk én improvizáljak. találjak ki egy mesét. Ott ők már azért nagyjából tudják, néha mondják előre, hogy most nem így volt a múltkor, most így kellene folytatni. De a lényeg, a kérdés lényege az, hogy miért szeretik a gyerekek azt, hogyha a szülő ilyen élő történeteket mesél el, vagy tapasztalatokat?
Hát azt tényleg minden kisgyerek szereti, mivel ott születik valami olyan, amit a felnőtt szeretne adni kifejezetten abban a pillanatban annak a gyermeknek, és egy alkotás születik végeredményben, és olyan erők mozdulnak meg a felnőttben is, a gyerekben is, ami építi a kisgyereket. Aztán sokszor ezek a történetek, amiket kitalálunk, azok a kisgyerekről szólnak, hogy volt az a nap, vagy ha akár állatokon keresztül, vagy bármi más megtestesítőn keresztül, ott valahol a kisgyerek meg tudja emészteni, hogy mi is történt az ő napjában. Ez így valahogy összeköti a felnőttet és a gyereket, és egy ilyen bensőséges légkört tud létrehozni. Úgyhogy ez tényleg mindegyik gyerkőt szereti. És tulajdonképpen ez ugyanannyit ad a felnőttnek, mint a gyermeknek. Ott is a képzelet, a fantázia teret kap, és sokszor megjelennek a családi történetek elemei, és a gyermeknek nagyon fontos, az önbizalmát nagyon építi, hogyha hallhat olyan elemeket, ami az ő gyökereihez vezeti őket. Úgyhogy ezt nagyon is javaslom minden szülőnek, nevelőnek, hogy meséljen magától, hogy meséljen a családi történetekből, hogy a kisgyerek életének a szakaszaiból, mert ezzel a gyökereit erősíti a gyerekeknek.
Térjünk át a felnőtt terápiára. Hogy történik ez? Milyen keretek között zajlik, és milyen időközönként? Ugyanúgy, mint a gyermekeknél? És mikor van erre szükség? Mikor hat ez a terápia a felnőtteknél?
Hát a felnőtteknél tényleg egész másképp történnek a találkozások. Náluk is nagyon jó, hogyha megvannak ezek a hetes egységek. A felnőttek, hogyha jönnek, akkor felkészülünk, milyen történetek valók nekik abban az élethelyzetben, ahol vannak. Lehet, hogy szoronganak, valami félelemmel küzdenek, nem tudják kimutatni az érzéseiket. Van valami probléma a párkapcsolatukban, a munkahelyen, valami döntést kell hozzanak, vagy valami veszteséget feldolgozni. Tehát nagyon sokféle helyzetben fordulnak meseterapeutához, és akkor ők, hogyha előtte konzultálunk, vagy elküldik a kis összeírt válaszaikat, hogy milyen helyzetben vannak,